Jézus Krisztus mondta, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 25. Zsoltárunk első versét énekeljük most együtt Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 226. dicséretünket, 226. énekünk, mind a 4 verszakát énekeljük most. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, nyíljon meg a szívünk Isten igéje előtt, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből hangzik hozzánk, a 19. verstől a 30. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve szent lélekkel is hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabásod után elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába, előállt egyikük, név szerint Agapos, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. És be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, hogy mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban a szavára. Mennyei édesatyánk, a te ajándékodnak tekintjük, hogy itt lehetünk most színed előtt, és várhatjuk életet megújító, megerősítő szavadat. Magasztalunk téged, aki beszédeddel teremtetted ezt a gyönyörű világot, és aki minden gonoszkodásunk ellenére is a mai napig fenntartod ezt. Köszönjük mindazt, amit eddig a mi életünkben igéddel elvégeztél. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor nem kell nekünk ígét. Azt gondoljuk, hogy nélküled is tudjuk, hogyan cselekedhetünk helyesen. Pedig olyan sokszor kell tapasztalnunk, hogy elfogy az erőnk. Nincs gondolatunk a megoldásra, nincs békesség a szívünkben, és könnyen elveszítjük a reménységünket, az örömünket is. Magasztalunk türelmedért. Köszönjük, hogy újra és újra hívsz minket magadhoz, ahol el van készítve számunkra mindaz, amire szükségünk van ebben az életben, és az örök életben. Bocsásd meg, hogy nem érdekel igazán minket, az, hogy mi lesz az örökké valóságban. Sokszor talán még az sem, hogy ezt a néhány évtizedet neked kedvesen tudjuk-e eltölteni. Emeld fel most a tekintetünket. Hadd tudjunk önmagunkról reált nézni. Hadd tudjunk a láthatókról, a láthatatlanokra is tekinteni. segíts kérünk minket, hogy a teljes valóságon tájékozódjunk, és így helyes következtetésekre jussunk. Adj bátorságot, hogy higgyünk neked, és így sokkal jobban tudjunk számítani reád a te csodáidra is. Kérünk, add szent lelkedet te közénk, szólj hozzánk egészen személyesen most ígéden keresztül. Jézus Krisztus érdeméért kérjük mindezt. Ámen. Dicséretünket keressük meg, és a második, harmadik verszakainak éneklésével készüljünk Isten igényének hallgatására. Isten beszéde az előbb ige szakasz mellett még az apostolok cselekedeteiről írott könyvéből hangzik hozzánk ugyancsak a negyedik rész 36. és 37. verseiből a következőképpen. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. A közelmúlt diszkó balesete bizonyára sokunkat megrendített és elgondolkoztatott. A média is sokat foglalkozott vele, és megtudhattuk azt is, hogy budapesti szülők egy része összefogott annak érdekében, hogy gyermekeik lehetőleg biztonságos helyen szórakozhassanak. Erre persze olyanok is vannak és voltak, akik megjegyezték, hogy miért csak most figyelnek erre oda. Jellemző, hogy amikor már megtörténik a baj, akkor kezdenek el csak foglalkozni valamivel, amivel pedig már korábban is kellett volna. Mások azonban örülnek az összefogásnak. Bennem azt a tapasztalatot erősítette meg, hogy a gyermekeink, fiataljaink nagyon magukra maradtak. A legtöbb szülő, tudom jól, én is és mi is így voltunk és így vagyunk, hogy igyekszünk lehetőleg mindent megadni a gyermekeinknek. De nem úgy van-e, hogy sokszor ez igazából csak az anyagiakra vonatkozik. Hogy közben elfeledkezünk arról, hogy a gyermekeink is élő lények, hogy van lelkük, hogy így egész emberek. Igyekszünk nekik az iskola mellett még külön órákat is biztosítani, hadd tanulhassanak zenét, és nagyon jó, hiszen tudjuk, hogy a zene is nemesíti bizonyos értelemben az embert. Hadd sportolhassanak, fontos annál a gyermeknél különösképpen is, aki nagyon mozgékony, aki nem bír egy percig sem egy helyben megmaradni. Mindezekre is nyilván bizonyos mértékig szükség van. Mindeközben azonban nem valami olyasmi történik, hogy alig marad idő közös tevékenységekre? Mármint olyan közös tevékenységekre, melyekben a családtagjai, a szülők, a gyermekek együtt vannak. Olyan közös tevékenységekre, melyek közben a gyermekek szinte észrevétlenül elsajátíthatnak bizonyos tapasztalatokat, hallhatnak eligazító gondolatokat, amelyek közben be lehet nekik mutatni a valódi értékeket, és úgy, hogy nem az a szájíz marad bennük, hogy már megint szövegelt, már megint prédikált nekünk a szülő. Rengeteg információhoz hozzájutnak. Különféle ingerek érik őket, és nincs, akivel beszélgessenek a hallottakról, a látottakról. Nincs igazából, aki segítsen nekik mindezeket feldolgozni, helyére tenni. Azt pedig nem kell különösebben mondanom, hiszen mindnyájan látjuk, tapasztaljuk, hogy igen, a bennünket körülvevő világ, vagy mondjam azt, hogy az ember tud nagyon kíméletlen, kegyetlen is lenni. Ijesztő dolgok is történnek. Hogyan védekezzenek mindezek ellen? Egyedül vannak. Sok gyermek, sok fiatal egyedül van ebben az értelemben. De aztán tovább gondolkoztam ezen, és úgy eszembe jutott az, hogy vajon csak a gyermekek, a fiatalok vannak így? Idősek között járva, akár a Kamara Erdély Idősek Otthonában, ahol istentiszteleteket is tartok, nem egyszer hallom a szomorú mondatot idős ember szájából, hogy amíg adni tudtam, amíg segíteni tudtam, addig szükség volt rám. És most már, amikor már tehetetlen vagyok, akkor már nincs igazából. Már nem is nagyon látogatnak a gyermekeim, az unokáim. Hány idős embert mar belülről ez a keserűség? Az igazán félelmetes azonban az, hogy a gyermekek, fiatalok és az idősek közötti korosztály is nem egyszer hasonlóról panaszkodik. Több fronton is helyt kell állni, és ebben a küzdelemben időnként olyan egyedül éreztük magunkat. Ezek az igék, amelyeket mostanában a Biblia olvasó kalauzunk alapján olvashatunk, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből számomra ezért is váltak olyan kedvessé. Mert többek között arról is szó van ezekben, hogy létezik egy hatalmas pártfogó, akit mi hívhatunk, akit mi kérhetünk, hogy álljon mellénk, erősítsen meg bennünket, tanítson, vezessen, utat mutasson, világosságot adjon. Létezik egy hatalmas pártfogó, akivel, hogyha együtt járjuk az életutunkat, akkor képessé válhatunk arra is, hogy mi odaállhassunk mások mellé, hogy igazán a gyermekek, a fiatalok, az idősek, azok mellé, akiknek éppen szüksége van rá, otthon, a környezetünkben, itt, a gyülekezetben. A felolvasott ige szakaszokban Barnabás az, akinek az életében ez valóságra vált. Hogy megismerhette ezt a pártfogót, és vele együtt élhette az életét. Barnabás neve lefordítva azt jelenti, hogy vigasztalás fia. Ugyanilyen sokat mondó név. És hallottuk az igéből, hogy az apostolok adták neki ezt a nevet, hiszen József volt a neve. Valószínűleg azért is, mert az egész lényéből ez fakadt, vigasztalt, bátorított, biztatott, oda tudott állni mások mellé. És hogyha megkeressük azokat az ige szakaszokat a Szentírásból, az apostolok cselekedeteiről írott könyvéből, ahol Barnabásról van szó, akkor valami ilyesmit fedezhetünk föl, hogy ő valóban az az ember volt, aki mindig úgy odaállt valaki vagy valakik mellé. Nézzük meg hát, hogy ő hogyan vált erre képes, hogy ki is ez a hatalmas pártfogó, akire ő is rábízta az életét. És hogyan munkálkodik ez a pártfogó, és milyen gyümölcsei lesznek annak az életében, aki enged ennek a hatalmas pártfogónak. Legelőször is mondjuk ki, ki ez a hatalmas pártfogó. A Szent Háromság harmadik személye, a Szentlélek. Maga az Úr Jézus ezeket mondta róla, amikor a tanítványait készítette az ő földről való eltávozására, mennybe menetelére. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. 14. részben, János Evangélium a 14. részében olvashatjuk ezt. De ugyancsak ebben a fejezetben mondja Jézus, olvashatjuk Jézus e szavait, elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Jézus Krisztus mennybe menetele után 10 nappal pedig az Atya, az örökkévaló Isten valóban elküldte az ő szent lelkét a tanítványokra. És tudjuk jól, ugyanennek a könyvnek az első fejezeteiből, hogy amikor kapták a szent lelket, a tanítványok, akik addig bezárkóztak, visszahúzódtak, kimentek Jeruzsálem utcáira, és hirdették az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Beszéltek az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő mit tett értünk emberekért, és hogy az ember mit tett vele. Ugyancsak ott olvashatjuk azt is, hogy szíven talált sokakat az elhangzott evangélium. És föltették a kérdést, hogy mit tegyünk. És érkezett rá a válasz, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. És mintegy 3000 ember az Úr Jézus Krisztus követője lett. És olyan csodálatos, mindazt is olvasni ott, hogy hogy ezek az emberek kapták a Szentlélek ajándékát, hogyan változott meg az életük, hogy együtt voltak utána, együtt hallgatták az apostoli tanítást, együtt imádkoztak, közösségben voltak, mert az Isten lelke összevonta, összekapcsolta őket, együtt voltak a kenyér megtörésében. És ezt a bizonyos Barnabást, akiről a mai igéink szólnak, ott említi először a Szentírás. Ő is ott volt azok között, az emberek között tehát, akik hallgatva az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, elhitték, hogy valóban Jézus az Istentől érkezett szabadító megváltó, aki felismerte szintén, hogy ő úgy önmagában véve elveszett ember, és szüksége van az Úr Jézus Krisztusra, az ő szabadítására, és elfogadta Jézust hittel megváltójának is, urának, és kapta a Szentlélek ajándékát. Sőt, egyenesen azt jegyezte fel itt a 11. részben róla Lukács, hogy derékember volt, telve Szentlélekkel és hittel. A Szentlélek elnyerésének útja, módja ma is ez, mint ami akkor volt. Kérem Isten szent lelkét, hogy töltse be az életemet, de ehhez hozzátartozik az is, hogy amit az Isten éppen mutat, abban engedelmeskedem neki. Abban is, gondoljunk csak vissza, hogy mit válaszoltak ott arra a kérdésre a tanítványok, hogy mit tegyünk, térjetek meg, és bánjátok meg bűneiteket. Ebben is engedelmeskedem az Úrnak, hogy amikor elém hoz mulasztásokat, elém hozza azt, hogy az én életem valójában milyen élet is, milyen volt addig, akkor abban igazat tudok neki adni, és bűnbánattal, és szomorúan, de az ő kegyelmében bízva vallom meg, és mondom el neki, hogy mi mindennel bántottam én meg őt és az embereket. Mindazoknak azonban, akik így odafordulnak, kész Isten adni az ő szent lelkét. És a második, amit ezekből az ige szakaszokból is megláthatunk, az az, hogy a Szentlélek pedig, mint az igazság lelke, feltárja előttünk a valóságot. És aztán ennek lesz egy olyan következménye is, mint amit itt Barnabásnál látunk, hogy tudta bátorítani és biztatni azokat a hívőket, akik ott voltak Antiókiában. Hogy tudunk bátorítani és biztatni. A Szentlélek az, aki számunkra egészen valóságossá tudja tenni Isten jelenlétét, érzékelhetővé Isten országát. A Szentlélek nyitja meg a szemünket az Isten munkájának felfedezésére, meglátására. Barnabással is pontosan ez történt itt. Gondoljunk csak vissza, hogy mit olvastunk róla, hogy mi volt az első, ami történt vele, amikor megérkezett a városba, hogy mit látott meg legelőször. Azt olvastuk, hogy megérkezve a városba, látta az Isten kegyelmét. Belegondoltam úgy abba, hogy amikor mi megérkezünk valahová, legyen az egy város, falu, egy másik településre, vagy megérkezünk valahová, valamilyen közösségbe, vagy akár valakinek az otthonába, mi az, amit elsőként meglátunk? Mi az, amin megakad a tekintetünk? Vajon van ilyen, hogy az Isten kegyelmét, hogy az Isten munkáját fedezzük föl? Vagy egészen más szoktunk mi észrevenni és meglátni? Biztos, hogy többen olvastunk már úti beszámolókat, Hát nem tudom, hányszor találkoztunk ilyenfajta sorokkal, mint itt a Bibliában, hogy amikor megérkezett valamelyik városba, akkor azt látta meg, hogy az Isten mi mindent végzett el abban a városban. Barnabás meglátta az Isten kegyelmét. Persze tudom, erre lehetne azt mondani, hogy na de hát őt azért küldték el oda a városba, mert már tudták, hogy az Isten ott kegyelmesen munkálkodik, és sokan meghallották az ő hívó szavát, és a követőjévé váltak. Vég szép, hogy erre figyel fel Barnabás. De hát mi, akik most is itt vagyunk az Isten házában, valószínűleg nagyjából mindnyájan olyan emberek vagyunk, akik Isten tiszteletre járunk, akik talán nem csak egyszer-kétszer vagyunk itt, akkor nem az Isten jelenlétének a jeleit, az ő kegyelmét kellene nekünk is először meglátni. Nem történhetne meg velünk is ez, hogy azt fedezzük föl. Barnabás látta az Isten kegyelmét ott a városban, és örült. Vannak nekünk ilyen örömeink? Ilyen igazi örömeink? Vagy talán éppen azért van kevés öröm az életünkben, mert nem látjuk az Isten kegyelmét, az ő munkáját, nem vesszük észre. Ez a város, ahová érkezett Barnabás, a római birodalom harmadik legnagyobb városa volt, gondoljunk bele. Mintegy 500 000 lakosa volt. Mekkora város. És hogyha a lakosságát nézzük, akkor azt lehet elmondani, hogy eléggé színes kavalkádban voltak ott együtt. Voltak zsidók is, voltak görögök is, voltak nagyon gazdagok is, voltak szegények is. Hatalmas kereskedelmi forgalmat bonyolítottak le, szóval volt ott nyüzsgés, mindenféle dolog. És ebbe a nagyvárosba, a Jeruzsálemben elkezdődött üldözés elől menekülve megérkezik valamennyi Krisztus hívő, és hirdetik az evangéliumot. És az Isten keze velük volt. Így hallottuk a Szentírásból. Az teljesedett be igazából, amit Jézus Krisztus a missziói parancsban elmondott. Gondoljunk csak vissza, amikor azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványukká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok. Ez történt. Az odaérkezett Krisztus követők elkezdték hirdetni azt, amit Jézus Krisztus tanított, és amit Jézus Krisztus tett az emberért. És az Úr velük volt. Egész pontosan így fogalmazott a Szentírás, hogy az Úr keze, illetve Isten keze volt velük. Barnabás megérkezve a városba, felismeri, hogy ez történt. Az történt igazából, amiről az Úr beszélt. Mi vajon felfedezzük-e az Isten kegyelmét itt a városunkban? Abban a városban, amelyről szintén el lehet azt mondani, hogy az ország különböző pontjairól érkeztünk ide, sőt, a határon túlról is. Amely városról talán azt is el lehet mondani, hogy itt vagyunk úgy, hogy sokan a gyökereinket valahol ott hagytuk. És egy picit talán még mindig idegenként vagyunk itt. Az evangélium azonban itt is hangzik. Isten itt is munkálkodik, itt is van Krisztusban hívő nép. Lelki otthonra lehet találni. Itt a mi gyülekezetünkben is munkálkodik az Isten. Isten kegyelméből történnek gyógyulások, életmegújulások, élet odaszánások szolgálatra. Látjuk ezeket? Észrevesszük, észre akarjuk venni egyáltalán ezeket? És örömet jelentenek ezek számunkra. Barnabás tehát látta, örült, és azt olvastuk, hogy mindjárt bátorította is őket, hogy maradjanak meg az Úrban. Tudott bátorítani, biztatni. Micsoda ajándék, hogyha valaki ilyen lelkülettel tud a másik emberre tekinteni, és ott lenni a többiek között. Gondoljunk csak bele, vajon mi hogyan vagyunk ott. Nem sokszor zúgolódva, panaszkodva, elégedetlenkedve. Barnabás miért volt képes arra, hogy bátorítson, biztasson? Mert az ő élete már összekapcsolódott az Úr Jézus Krisztuséval, és Krisztus lelke, az Isten lelke, a Szentlélek pártfogója lehetett neki. A Szentlélek erőterében folyt az élete, és éppen ezért látta a valóságot, a teljes valóságot. Nem csak a gonoszságot, a szennyet vette észre ott abban a nagyvárosban, hanem meglátta azt is, hogy Isten jelenléte hogyan, milyen formában mutatkozik meg a benne hívők, az őt követők által ott. És tudta bátorítani, tovább segíteni, vezetni a hívőket ezen az úton. Bárcsak mi is tudnánk így egymás mellé is odaállni, és egymást is biztatni, bátorítani. A harmadik, ami üzenete ennek a mostani igeszakasznak az, hogy Barnabás hitelesen, és az igazán fontosra tudta tanítani a város lakóit, mert őt is a Szentlélek tanította. Olyan jó az, hogy vannak különféle iskolák, vannak különféle tanfolyamok és képzések, és sok mindent megtanulhatunk. Jó az, hogy lehet képezni magunkat, hogy a saját szakmánkban, vagy a saját hivatásunkban előbbre lehet lépni. De ahhoz, hogy igazán élni tudjunk, még sok minden mást is meg kellene tanulni. És ez az, ami úgy hiányzik a világból. Isten azonban kész adni az ő szent lelkét, általa kész velünk lenni, és tanítani bennünket, és tőle meg lehet olyanokat tanulni, mint hogyan lehet szembenézni a nehézségekkel, mert azok vannak. Újabb és újabb akadályokba ütközünk bele. Vagy hogyan lehet megbirkózni kudarcokkal, csalódásokkal, vagy mit tegyünk, ha a csüggedtség lesz úrrá rajtunk, vagy mit kezdjünk a haragunkkal, a sérelmeinkkel, az indulatainkkal, hogyan lehet konfliktusokat megoldani, kezelni, hogyan lehet elviselni az egyedül létet? Hogyan lehet békességben élni saját magunkkal és a körülöttünk lévőkkel? Választ kaphatunk olyan fontos kérdésekre is. Ettől a hatalmas pártfogótól, mint honnan jöttem, hová megyek, mi egyáltalán az életem értelme? Akkor már lesz mit tovább adnom. Akkor már fogom tudni én is tanítani a mellettem lévőket, a rám bízottakat. tudok nekik segíteni abban, hogy megtalálják azt az alapot, amelyre érdemes az életünk házát építeni. És itt gondolhatunk Jézus Krisztusnak azokra a szavaira, amelyekben elmondja, hogy aki hallgatja az ígét és megtartja, az építi kősziklára a házát. Annak olyan az élete, mint a kősziklára épített ház. Végül azt is megláthatjuk itt a felolvasott ige szakaszokban, hogy amikor Barnabás az Úr Jézus Krisztust a szívébe fogadta, és ezáltal kapta az ő lelkét, és ilyen hatalmas pártfogója lett neki. Ez a pártfogó összekapcsolta őt a többi Krisztusban hívővel is, és ugyanakkor az Isten szeretetét árasztotta a szívébe. És ezzel a megtapasztalt isteni szeretettel tudott aztán ő odaállni a bajban lévő, a szükséget szenvedők mellé. És így történhetett meg az is, amiről az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből olvastunk, hogy eladta a földjét, és az árát elvitte a gyülekezetbe, oda tette az apostolok elé, itt van, nekem ez nem életszükséglet, viszont másoknak az életet jelentheti. Tessék, adjátok oda azoknak, akik szegényebbek nálam, akik rászorulnak. És nyilván abban is része volt Barnabásnak, hogy az antiókiai gyülekezet adománnyal segítette az éhénység sújtotta területen lévő jeruzsálemi gyülekezetet. Barnabás megismerte a hatalmas pártfogót, a vigasztalót. Kapta az Isten lelkét, a vigasztaló lelket. Úgy, ahogyan olvastuk, hogy benne volt, ott belül működött, a szívében, az életében. És így vált képessé mindenre. Így tudott odaállni a bajban lévők, az elesettek, a kicsinyek, a segítségre szorulók mellé. Mindez azonban velünk is megtörténhet. Az Isten kész elvégezni bennünk, kész adni az ő lelkét. Csak ne mi akarjunk rendelkezni az ő lelkével, hanem engedjük, hogy ő rendelkezhessen velünk. És végül hadd osszak meg biztatásként egy mai példát is arról, hogy az Isten lelke hogyan munkálkodik, hogyan bátorít, vigasztal, és aztán hogyan lehet továbbadni ezt a szeretetet, ezt a bátorítást. A vasárnapi iskolai szövetségről talán többen is hallottunk, ez a szövetség azt tűzte ki célul, hogy a gyermekek közé juttatják el, viszik az evangéliumot, közöttük munkálkodnak, hirdetik a jó hírt. Az egyik ilyen vasárnapi iskolai szövetség konferenciájáról írta a következőket egy önkéntes munkatársuk. Hálás vagyok Istennek a szombati konferenciáért. Nagyon áldott volt a légkör, jó volt elcsendesedni, lelkileg feltöltődni, és szakmailag is megújulni. Egész más volt ma a diákok elé állni, olyan, mint pályakezdő koromban sok-sok évig. Istentől kaptam, mármint a gyermekeket, ő vissza rám őket, Istennek tartozom értük felelősséggel, elszámolással és hálával. Ő ültet, öntöz, adja a növekedést, amelynek egy-egy szakaszában csekély és időnként alkalmatlan eszközei lehetünk. nagyon jó volt a szükségeikre is gondolni. Ez nálunk, a mi intézménytípusunkban különösen hangsúlyos. Éhesek, szomjasak, fáradtak, és lelkileg meggyötörtek, sérültek. Szeretetre, gondoskodásra, elfogadásra, törődésre vágynak. Ebben vagyunk mi eszközök. Nem csak ő, hanem mi is lehetünk ebben eszközök. Így kérjük hát, majd most az énekeinkkel is azt, hogy adja az Isten az ő szent lelkét. Hagyatkozzunk a hatalmas pártfogóra, hogy vezethessen és megválthasson bennünket. Ámen. 369. dicséretünk első verszakát énekeljük most. Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vígassága. Így kezdődik ez a dicséretünk. Áldunk is magasztalunk, mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk azért, hogy te kijelentetted magad, hogy az Úr Jézus Krisztusban eljöttél ide a földre közénk. És áldunk is magasztalunk most különösképpen is azért, hogy amikor Jézus visszament a mennybe, akkor pedig a te lelkedet árasztottad ki a tanítványokra. Köszönjük neked, hogy amiről Jézus beszélt, az bekövetkezett. Nem maradtak egyedül a tanítványok, mert megkapták a te lelkedet, mert lelked által velük voltál továbbra is. És köszönjük, hogy nem csak az akkori tanítványoknak adtad a Szentlélek ajándékát, hanem ma is adod mindenkinek, aki szeretne téged megismerni. Adod mindenkinek, aki szeretne veled kapcsolatba kerülni. Adod mindenkinek, aki szeretné, hogy az élete a helyére kerülhessen, hogy betölthesse azt a küldetést, amelyet tőled kapunk mi emberek. Urunk, imádkozunk mi is azért, hogy add nekünk lelkedet, és újítsd meg bennünk, és add mind nagyobb mértékben. És köszönjük, hogy kaphatunk tőled látó szemet, érző szívet, és örvendező hitet. Csodálatosak, Urunk, a te ajándékaid. Kérünk, ajándékozz meg most is bennünket vezetéssel, lelkilátással. Áldunk és dicsőítünk, Urunk, azért is, hogy szelíd voltál, és alázatos, és meghaltál mindnyájunkért a keresztfán. Kérünk, tégy bennünket is, ilyen szelíd, jó, tiszta, becsületes, hívő keresztjének ki, hogy tudjunk világítani ott, ahol élünk. Köszönjük, Urunk, hogy aki téged követ, az egyre jobban kezd hasonlítani rád. Urunk, imádkozunk hozzád most, különösképpen is a betegekért. Hálát adunk neked azért, hogy vele voltál azzal a testvérünkkel is, akit a napokban műtöttek meg, imádkozunk érte is, de imádkozunk minden szenvedő testvérünkért, hogy tudjanak mindnyájan rád tekinteni, hogy bizalommal kérjenek, várjanak téged, az áldott orvost, és te adj gyógyulást kegyelmedből nekik. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akiknek az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett kellett megállni. Arra kérünk, hogy légy te az ő vigasztalójuk is, de bennünket is segíts, hogy vigasztalás fiai lehessünk mindnyájan, hogy így állhassunk melléjük, és így állhassunk mindenki mellé, aki éppen segítségre szorul, támogatásra. Urunk, áld meg kérünk egész egyházunkat, adj bölcsességet egyházunk vezetőinek, és könyörülj meg népünkön is, hogy hozzád fordulhasson mindenki, hogy megtapasztalhassa, milyen jó ezzel az áldott pártfogóval együtt élni és járni az utunkat, azt az utat immár, amelyet te adsz nekünk, és amely úton megérkezhetünk a boldog célhoz. Jézus Krisztusért kérünk téged. Hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Imádkozzunk most az Úr Jézustól tanult imádsággal.
Mi, Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. A hirdetésekre figyeljünk még együtt. Először is a gyülekezeti alkalmainkra hívogatok mindenkit szeretettel. Szerdán 9 óré kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Este 6 órától énekkari próba, 7 órától pedig a keresztkérdések kurzusra jártoknak lesz alkalom. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítő van, 7:30-tól pedig bibliakör. Vasárnap 10 órától pedig, Isten is éltet bennünket, akkor itt találkozhatunk az ő házában. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára két csoportban tartunk gyermek istentiszteletet. A pici gyermekekkel pedig a földszinten lévő babaszobában televízión lehet követni az istentiszteletet. A presbitertestvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak itt egy picit. Hirdetem azt is, hogy a következő keresztkérdések kurzus kezdő alkalma február 7-én este 7 órától lesz a gyülekezeti termünkben. További információkkal szolgálok mindenkinek, aki szeretne jönni, jelentkezni. Kérem, hogy aki még nem jelezte ezt, azt tegye meg. A húsvéti hírlevelünkbe várjuk továbbra is a testvérektől az írásokat, bizonyságtételeket, gyülekezeti alkalmakról beszámolókat, és köszönjük előre is. Elmúlt vasárnap elmondtam már azt, de most mondom újra, hogy hátul a persely mellett ott találunk egy kisebb postaládát. Ezt a postaládát azért tettük ki, hogy ebbe be lehet tenni azon kéréseinket, amelyeket szeretnénk megosztani. Tehát amikor segítségre szorulunk, és nem találunk már megoldást, akkor szeretnénk ezt a fajta melléállást, amiről ez a mostani ige is szólt, így itt is egymás között is gyakorolni, hogy segítsük egymást. Tehát hogyha valaki így megszorul, szükségben van, akkor jelezheti igényét. Elmúlt vasárnap osztottunk ki egy olyan kérdőívet is, amelyen pedig lehetett jelezni, hogy ki mivel tud segíteni, és reméljük, hogy akkor ez így majd közre. Tehát közre tudjuk adni mindazt, amivel az Isten megáldott bennünket, és egymást segíteni tudjuk. Templomunk és gyülekezeti helyiségeink takarításához várunk még szolgálatra kész testvéreket. Ezt is hirdettem már, hogy betegség, illetve mások miatt voltak olyanok, akiknek abba kellett hagyniuk ezt a jellegű szolgálatot. Várjuk a jelentkezőket, akik szívesen beállnak a helyükre. A lepramisszió meghívóját olvasom még. Ma délután lesz egy központi rendezvényük, de ezt hirdettem már az elmúlt vasárnapokon is. Tehát ma délután 4 órakor tartják a Leprások Világnapjának központi rendezvényét a 7. kerület Veselény út 53 szám alatti baptista templomban. Az elmúlt napokban többször is meg kellett állnunk ravatal mellett. Elbúcsúztunk Béri Istvántól, aki 1925. november 25-én Hajdúdorogon született, és ezesztendő január 5-én Budapesten hunyt el. Nagy Tivadartól, aki 1933. június 12-én Budapesten született, és ezesztendő január 9-én Budaörsön hunyt el. Banyák Sándortól, aki 1953. január 2-án Budapesten született, és 2010. szeptember 4-én Budapesten hunyt el. Tompai Józsefné Bene Emiliától, aki 1937. július 11-én Szolnokon született, és ezesztendő január 16-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus szavaival hívogatunk most is mindenkit a vigasztalás helyéhez, ő hozzá. Jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhetet hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Adakozás lehetőségét hirdetem még. Gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 463. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig a 4. verszakát majd fennállva. Tehát 463. dicséretünket keressük meg, és énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!